Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, és úgy szoktam sokszor kezdeni az adást, hogy a héten láttam. De ezt majdnem mindig elmondhatnám, ami így mostanában történt. Tegnap lerobbant a Szegedről Pest felé tartó Napfény Intercity. Most nyilván nem a Napfény Intercity robbangat le, de azért ez a hír már annyira nem üti meg az inger küszöbünket, ugye? A mozdony Ceglid után adta meg magát, úgyhogy az utasok jó ideig a vonaton dekkoltak. Először azt mondták, talán visszahúzzák őket Ceglédre. A reggel amúgy sem indult simán a szegedieknek, mert a központi pályaudvaron építkezés van, úgyhogy Dorosbáron indult a vonat. Aki nem tudott kimenni, az a Rókus pályaudvarról pótlóbusszal jutott ki. Ehhez képest aztán megálltam ókat Ceglédnél, ugyebár. A kalóz azt mondta, hogy ne szálljanak le, mert veszélyes. Aztán végül visszahúzták a szerelvényt Ceglédre, és onnan egy másik, egyébként szintén késő vonattal próbáltak meg feljutni, vagy eljutni Budapestre. Nem szeretem ezt a feljutni, eljutni Budapestre. A vége pedig az lett, hogy 4,5 óra alatt értek el, ráadásul nem is a nyugatiba, hanem Kökire, Kőbánya-Kispestre, vagy Kőbányára. Az utasok állítólag nyugodtak maradtak, pedig volt közöttük olyan is a tudósítások szerint, aki a repülőgépét késte le, és erre a tortára tette rá a habot, vagy nem is a habot, a habra cseresznyét Vitézi Dávidnak egy a közösségi oldalán közzétett megjegyzése. Lehet, hogy így értette Lázár, hogy elég volt a luxizásból. Most a témánk ma egyébként ezzel kapcsolatos többek között. Tehát vonatozunk, de még egyelőre nincs itt a vendég Magyari Zoltán a vonalban. Úgyhogy akkor gyorsan elmondom, hogy mi lesz még. A második témánk az lesz, hogy beszélünk egy kicsit a használt autópiacról, illetve arról, hogy mit lehet tenni most, amikor ennyire megzavarodott a piac. De bocsánat, közben csak itt fennforrás vagy. Nos. Tehát mit lehet, bocsánat, csak közben itt fennforrás volt. Tehát mit lehet csinálni, amikor így fölborul a piac? Tehát egy évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy körülbelül 700 ezer forintért tudtunk egy már értelmesebb használt autót venni. Most majd a szakértőtől azt kérdezem meg, hogy mennyi az az határ, amikor lehet használt autót venni. Jó, itt helyreállt a rend, mert közben nem volt meg a vendég, meg stb., de itt van Magyari Zoltán, a regionalban.hu szerkesztője, újságírója. Szervusz, Zoli!
Szervusz, Laci, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
No, én közben itt te lehet, hogy nem hallottad, illetve valószínűleg nem hallottad, de a bevezetőben elmondtam, hogy tegnap volt egy hírünk, hogy a Ceglédről, nem, bocsánat, a Szegedről Budapestre jövő Napfény Intercity lerobbant, és akkor visszahúzták Ceglédig, és akkor onnan egyébként késő vonattal hozták az embereket. Ez egy átlagos nap a Magyar Vasúton, vagy minden mávos hírre már egy kicsit fokozottabban ugrunk a hírérték szabályának megfelelően, vagy már ez sem, mert nem ír el az inger küszöböt. Te mit gondolsz?
Egyrészt átlagos, másrészt meg jobban is ugrunk rá, tehát az utóbbi időben erre sokkal érzékenyebb a közvélemény, de az tény, hogy még mindig elég sok a probléma. Dolgoznak a megoldáson, de ez egy hosszabb probléma, tehát nem lesz gyors megoldás.
Ugye az elmúlt időszakban egyre többet hallunk a Magyar Vasút lepusztult állapotáról. Én is azt gondolnám, hogy, de ez persze József Paraszti ésszel, hogy akkor kicsit úgy rágyógyulnak dolgokra. Tehát, hogy valamit...
Igen,
történt-e valami érdemi változás, amióta a kigyulladt mozdonyokról, meg kisiklott vonatokról hallottunk?
Hát ugye próbálnak érdemi változást elérni, meg az, hogy új járműveket próbálnak beszerezni, de ugye új járműre pénz nincsen, bérletről van szó jelenleg, és ugye attól is függ a menetrendszerűség, illetve a megbízhatóság, hogy a bérelt járművek hogyan tudnak forgalomba állni, tehát milyen jobb járművek, tehát ez egy használt járművek, erről beszéltünk is. Tehát hogy hogyan a járművek forgalomban.
Várja, Zoli, most nem hallunk mindig jól, kimaradnak néha akár fél mondatok is.
Keresek egy ügyet, mindent, jó? És akkor mindjárt megjavul.
Jó. Közben te jól hallasz engem?
Abszolút.
Oké. Mi még nem annyira téged jól, de akkor egy következőt mondom, de jól tudok legalább beszélni, sem kell szól közbe. Tehát nem csak... Ugye a kormány 1500 milliárd forintnyi vasútfejlesztési tervet fogadott el 2035-ig. Ugye kritikusok már mondogatják, hogy ez nagyjából semmire nem jó. Mit mondasz te erre?
Hát én erre azt mondanám, hogy ez ilyen szépségtapasznak jó lesz. Tehát ez nem egy komoly összeg, ennél lényegesen több kellene, de a semminél azért ez is valamivel több.
Lázár miniszterrel, Lázár János miniszter és Vitézi Dávid rendszeresen így egymásnak esnek. Legtöbbször mondjuk Vitézi Dávid kritizálja. Most a legutóbbi, ami miatt kritizálja Lázár Jánost, hogy járatritkításokat és vonalbezárásokat készít elő. Ez mennyire politikai, tehát vagy mennyire van ennek valóságtartalma? És mit lehet egyáltalán még bezárni? Ez is kérdés. Ha igaz.
Hát igaz, igen, és igaz. Sok mindent be lehet még zárni. Ugye itt amire Vitézi Dávid gondol, az éppen a héten elfogadott törvénymódosítás, amely újra definiálja és egyébként csökkenti a minimális szolgáltatást, tehát a minimális közszolgáltatást. Ez az egyik része a törvénymódosításnak. A másik része pedig az, hogy definiálja azt, hogy a párhuzamosságokat milyen esetben lehet kiváltani busszal.
Mit gondolsz te, hogy ez jó irány, vagy tehát hogy ez mondjuk a szolgáltatás színvonala nőhet, vagy ez most tényleg csak a lyukak betömködése?
Hát ez nem is a lyukak tömködése, ez egy nagy arányú járatékításnak a politikai előkészítése gyakorlatilag. A történet arról szól, hogy ugye a megmaradt mellékvonalakon előkészítik a buszos módváltást, szinte biztosan ez áll mögötte. Hát ugye nehéz erre mit mondani, tehát azért baromságban forogna a sírjába, hogy nem tudom, de ugye nem olyan időket élünk, olyan szempontból, hogy a mellékvonalak fölött sokszor már eljárt az idő a jelenlegi formájukban, ezt ugye mindig el kell mondani. Tehát nehéz ebben állást foglalni, az látszik, hogy egy ilyen végtelenül cinikus megoldás ez. Olyan szempontból, hogy például a módváltás akkor alkalmazható, tehát akkor lehet bezárni a mellékvonalat és busszal kiváltani, ha nem nő 50%-nál nagyobb mértékben a menetidő a buszos kiváltással. És ugye ez két szempontból is rettenetesen, hogy mondjam, cinikus. Egyrészt az, hogy a mai mellékvonali menetidőket nem kellene ebben alapul venni, mert a mai mellékvonali idők rettenetesen rosszak. Tehát pont ez a probléma, hogy a mellékvonalak mai állapotukban lassúak és alkalmatlanak már a feladatukra. Tehát arra mutogatni, hogy lassúak a mellékvonalak, és ezért váltjuk ki, ugye az a lovon fordítva ülés esete egyrészt. Másrészt meg a plusz 50% egy óra helyett másfél óra az eljutás, azért azt beláthatjuk, hogy azért az nem a képes gazdaság ismérve. Tehát, hogy ez nem a jó irány, na. Tehát,
nem éri meg fenntartani ezeket a vonalakat ebben a formában, akkor igazából az lenne az ideális megoldás most így teljesen szakmai szempontból, hogy ezeket jó állapotra hozni? Végeznek ezzel kapcsolatban felméréseket, hogy akkor esetleg megugrana, mondjuk akkor az a 8 ember, értem, hogy 8 ember megy, de azért, mert egy óra alatt jut el, ami normál esetben fél órának kéne lennie.
Nincs tudomásom komolyabb műhely munkáról ezen a téren, tehát komolyabb szellemi műhely munkáról az elmúlt másfél-két évtizedben, arról, hogy a mellékvonalakkal szisztematikusan mit lehetne csinálni, vagy mit kellene csinálni. Lehetne erre nyilván tanulmányokat íratni vagy végezni. A lényeg az, és itt bukik meg mindig a dolog, hogy kezdő investálás, tehát kezdő befektetés nélkül nem lehet elmozdulni a boltból. És ez nagyméretű befektetést igényel. Tehát azokat a mellékvonalakat, aminek van értelme, azokat egyszerűen nulláról újra kellene gondolni. Sok esetben a nyomvonalat át kell helyezni. Gyakorlatilag ilyen 20. század elejé, 19. század végén nyomvonalak vannak, amelyek nem alkalmasak, már nem képezik le a mai utazási igényeket. Messze vannak a településközpontoktól az állomások. Sok ilyen probléma ez, hogy 4 kilométerre van mondjuk a falutól az állomás. 1890-ben még oké volt, mert nem volt konkurencia, meg nem volt közút, tehát Istenem, kisétáltak az emberek, de nyilván ez teljesen irreális a mai világban. Uh-huh. Na most ezeket meg lehet oldani, újra lehet meggondolni, a pályasebességet megemelni. Gyakorlatilag ezek olyan vonalak, ahol 100-120 éve nem nyúltak hozzá a felépítményhez, sőt az alépítményhez se. Tehát csak úgy lehetne előre mozdulni, hogy ezeket nulláról tényleg rendesen megcsinálják. És nagy a kezdeti befektetés, tehát lehet okoskodni, lehet számokat mondani. Addig a kezdeti befektetésre nem vagyunk politikailag és gazdasági, klinikus bezárás van, ez a habosítás, ami körülötte van. Tehát, hogy a Lázár János, hogy bármelyik aktuális miniszter kiállhatna és mondhatná azt, hogy emberek, semmi értelme nincs ezeket a 100 éves vonalakat fenntartani, nincs pénzünk és akaratunk arra, hogy ezeket gatyábarázzuk, bezárjuk, pont. Ez a valóság. Ehelyett ugye megy ez a politikai habosítás, hogy módváltás, meg hogy 150%, meg hogy mi a minimális szolgáltatás, hagyjuk. Tehát nem erről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy nem akarnak rákölteni.
Drága? Tehát drága lenne?
Drága, persze. Uh-huh. Persze, és ugye itt a kezdeti bekerülési költség versus hosszú távú megtérülés. Tehát ugye elsődleges, tehát azt már nagyon nehéz lenne, gyakorlatilag szakmai műhely munkával se fogják tudni, főleg a jelenlegi tarifák mellett képtelenség lesz azt kihozni, hogy egy nagy kezdeti beruházás egy mellékvonalon valaha is megtérül. Ez irreális, értelmetlen. Gyakorlatilag a fővonalon se lehet már ilyet kihozni, főleg a mostani tarifákkal. Tehát ezt el kell felejteni, ez nem cél. Ugye itt a másodlagos előnyökről van szó, társadalmi mobilitás biztosítása, munkaerő mobilitás biztosítása, az ebből fakadó gazdasági előnyök. Ez meg egy kicsit olyan, hogy ha akarom, akkor 10, ha akarom, akkor 5, tehát hogy forgatod a számokat. De ugye ez már egy politikai kérdés, és ezt már nem vállalják be, hogy a versenyképesség javítása miatt egy ekkora beruházást, országos szinten ekkora beruházásokat vállaljanak be. Tulajdonképpen akörül forgunk megint, hogy üres a kassa. Hát ez ilyen egyszerű. Most az akkumulátorgyárba el lehet buszoztatni a dolgozót, innentől kezdve politikailag rendben vagyunk, tehát nem kell erre költeni.
Ezt sokszor emlegetted már, hogy politikai akarat kérdése, tehát hogy hogyan priorizálják a társadalmi mobilitást, vagy merre billentik. Ugye nálunk úgy tűnik, hogy a közúti közlekedés, vagy még akkor akár azt mondom, hogy az egyéni közlekedés felé billen a mérleg. Legalábbis a prioritás mérlege. Lehet, hogy nem így van. Tehát, hogy a szándék úgy néz ki, hogy most sincs az, hogy a vasutat megerősítsük.
Ugye lenne, tehát szakmailag ugye a vasút, tehát van egy hatalmas lehetőség a MÁV-Volán összevonásban, ami azért elsikkad, mert ennek is voltak ilyen politikai rétegei. Az, hogy a MÁV-ot és a Volánt egységesen tudják kezelni, illetve egységesen kezelik, abban van egy őrületesen nagy lehetőség. Tehát nem a vasutat kell szembeállítani a egyéni közlekedéssel, hanem a közösségi közlekedés egészét, amiben ugye a busz és a vonat is benne van. Azt kell ugye az egyéni mobilitással nem is feltétlenül szembeállítani, hanem mellé állítani, és azt mondani, hogy ez két lehet, és megnézem, hogy hova teszem adott esetben az adóforintokat. Tehát az például, hogy közút-vasút párhuzamosság felszámolás, ez nem egy ördögtől való dolog, csak ugye itt az sikkad el, hogy ennek általában úgy lenne értelme, hogy ahol a vasút erős, illetve ahol a vasút gerinckapacitás biztosított, azt próbál magatni, felfejleszteni, és arra ráhordó közúti, azaz buszos kapacitást biztosítok. Ugye a dolog ott szokott nálunk elsikadni, hogy amikor oda beleütköznek, hogy hopp, egy vasútvonalat fel kell újítani, na akkor jön az, hogy na arról szó se lehet, és akkor gyakorlatilag maradnak a busz. Tehát ez, inkább ez a veszély ennek, hogy a ténylegesen integrált közlekedésnek a megteremtéséhez a szükséges vasúti infrastruktúra beruházásra nincsen forrás, illetve politikai kötelezettség, mert egyébként pénz van, tehát 400 milliárd bármikor terem autópályára. Uh-huh. Tehát nem abszolút értékben nincs pénz, hanem relatív értékben.
Ez érdekes. Most kicsit olyan a helyzet, hogy legalábbis akár itt a mellékvonalok bezárásával kapcsolatban ez jut eszembe, hogy hagyták, hogy lepusztuljon, de tulajdonképpen ez kormányokon átívelő probléma, én azt gondolom, tehát én majdnem gyerekkorom óta hallgatom ezt, hogy milyen mostoha helyzetben van a Magyar Vasút. Közben itt a környező országban is szépen elszaladtak, de az most mindegy, de nem csak Ausztriára gondolok, szerintem Csehországban is fejlettebb egy kicsit a vasúti hálózat. Jól gondolom egyébként, csak így zárójelben?
Csehországban hagyományosan is fejlettebb volt, illetve többet is költenek rá, sűrű is, és sose engedték el igazán, igen. Tehát Csehország jó példa.
És
ellenpélda egyébként Lengyelország, ahol nem volt sose annyira jó, nagyon el is engedték a 90-es években, és most jönnek föl, tehát most jönnek vissza. Tehát az elmúlt 10-15 évben kezdtek rágyúrni és visszajönni nagyon komoly léptekkel.
Szóval évtizedek alatt hagyták, hogy lepusztuljon az egész, aztán most ránéztek, te ez rossz. Kuka. Tehát körülbelül így néz ki, de kínomban nevetek egyébként, teszem hozzá.
Egyébként kínomban nevetek annyiból, hogy egyébként Lázár János felvállalja azt, amit több közlekedési miniszter generáció soha nem vállalt föl, az azt, hogy egyszerűen vannak dolgok, amiknek el kell engedni a kezét. És Lázár János a maga cinikus módján azért ezt legalább felvállalja, nyilván azzal a politikai habosítással, amiről beszéltünk.
Akkor most főzzünk abból, ami van. Ami van, az Jenő írt most nekünk egy Viber üzenetet. Kedves Fábián úr, mi 3 éve utazunk Kecskemétre ezen a vonalon, egy kedves barátunk temetésére igyekeztünk. Ceglid után félúton mi alattunk is lerobbant a vonat, vagy előtte egy másik. Előre, hátra, az egyvágányos pályán, nagy késéssel futottunk be, ha nem jönnek ki értünk kocsival, akkor lekéstük volna a temetést. Elképesztő, ami ezen a vonalon folyik, üdv Balogh Jenő mezőtúrról. Tehát tulajdonképpen ez a valóság, tehát ami most van, hát az se jó. Tehát, hogy...
Hát ez egy szelete egyébként a szegedi vonalnak a menetrendszerűsége, most ugye áttértek az utóbbi időben arra, ez egy kicsit ilyen habosítás, tehát hogy már nem járatszegmensenként, hanem vonalanként közölnek vagy pontossági statisztikát. Egyébként érdemes megnézni, hogy a szegedi vonal az egyik gyengébb, tehát a szegedi az lefele húzza az átlagot. A győri ilyen még, az áhonyi, a miskolci. Tehát gyakorlatilag a fővonalak jelentős része azért lefele húzza az átlagot, és a szegedi az egyik ilyen.
De miért? Tehát miért késnek a vonatok? Ugye, oké, ha jól látom egy statisztikát, amit a MÁV mondott, talán, hogy idén már 62 sintörés és egyéb pályahiba történt, vagy 150 fölötti felső vezetéket érintő hiba esemény. Szóval egyfelől mi magyarázzák a hibáknak a sokaságát, vagy ezen miért nem lehet javítani, illetve miért késnek a vonatok?
Ugye erre azt tudnám viccesen mondani, hogy amennyi dolog kell ahhoz, hogy egy vonat pontosan közlekedjen, szinte az a csoda, hogyha pontosan közlekedik. Tehát ugye kell egy pálya, kell a forgalomszabályozás, kell a jármű, rengeteg dolognak kell ahhoz történnie, hogy valami időben leközlekedjen, és ugye itt egy fix dologról van szó, tehát itt nincs olyan, mint a közúton, hogy ha lassabb előttem egy jármű, akkor megelőzöm, stb. Tehát ugye ez egy zárt rendszerna. És hogy miért késnek a vonatok, ugye ennek ezer oka lehet, a leggyakoribb ok azért még mindig talán a forgalmi ok nálunk, illetve talán a műszaki az, ami még erőt. Amit mondtál, ugye sintörés, felsővezetékszakadás, ezek klasszikusan ilyen műszaki okok, és ugye itt jön a kérdés, hogy ezek olyan műszaki okok, amelyek megelőzhetőek, vagy nem megelőzhető műszaki okok. Például az, hogy mennyi késést okoz az, hogyha egy felsővezetékrendszert elhanyagolok, keveset költök rá, nem tartom karban, vagy mennyi késést okoz tényleg az, ami nem kivéthető, tehát egyszerűen olyan időjárási körülmények, amire nem nagyon lehet méretezni, vagy nagyon ritka, de nagyon pusztító esemény. Ugye Ausztriában össze volt egy nagyon nagy áradás, arra például nehéz volt méretezni, most már nyilván arra is fognak méretezni, de eddig nem. Sintörés ugyanez, tehát hogy milyen állapotban vannak a sinek, mennyire van karbantartva, vagy egyszerűen mennyire van tényleg annyira hideg. Ez most már kevésbé jelentő, de ilyen is előfordul. Tehát ez ugye a műszakihoz tartozik a járművek állapota. Pont erről beszéltünk, hogy ugye Most attól remélik a menetrendszerűség javulását, hogy a régebbi mozdonyokat próbálják kiváltani bérelt, használt, de lényegesen újabb járművekkel. Ez például egy lehetőség. Tehát százalékosan mennyi a rendelkezésre állása a járműveknek, ez mind befolyásolja. És hát nyilván vannak a forgalmi okok, amit ugye meghatároz az infrastruktúra. Tehát 80 éves, 50 éves, 100 éves biztosító berendezésekkel operál a hálózat, vagy lényegesen modernebb biztosító berendezésekről van szó. Rövidebbek a technológiai idők, több a rugalmasság, több a képesség a rendszerben.
Nem is tudom, illetve tudom, csak nem mondom ki, valamelyik olasz autómárkára mondták azt, hogy a világ legjobb autója feltéve, hogyha 120 és 125 között mész vele, akkor a világ legjobb autója egyébként. Kicsit ilyen nekem ilyen a MÁV is, hogy nagyon jó, igen. Hogyha az időjárás jó, hogyha mindenki igen. Jobb lábbal kelt föl, stb. Tehát, hogy...
Hát igen, én ezzel úgy szoktam viccelődni, hogy ez a 15 fok semleges hőmérséklet, enyhe déli szél, igen, enyhén felhő, igen, tehát ez
a... Igen. Na igen, és akkor itt jön például a kánikula esete, ugye, amit a vonatok magas sínhőmérséklet esetén, illetve a pálya, az mondjuk elgörbül alakváltozást okozhat, ugye a szakkifejezésre. Jó, persze 50-60 fokos akkor a szerkezet, én ezt megértem, de hogy például más országokban is tapasztalható ez? Mondjuk Spanyolországban, ahol valószínűleg melegebb van, vagy Olaszországban, Dél-Olaszországban, ott nem görbülnek a sínek?
Természetesen görbülnek ott is a sínek. Egyébként nagyon érdekes műszaki adalék, de sok helyen fehérre festik éppen ezért a síneket, hogy növeljék a fény visszaverő képességet, a sín oldalát mindenképpen. De ott is, csak ugye a kérdés a hőingás mértéke, tehát hogy mekkora hőingásra kell terveznem. Ugye a síneknek ez már kicsit ilyen mély dolog, de ugye a hegesztett, tehát a folyamatos nem, tehát a hézag nélküli felépítménynél, ugye van egy semleges hőmérséklet. Tehát megvan egy semleges hőmérséklet, ahol ugye pont semleges a pálya tágulása, és akkor ahhoz képest ugye alacsonyabb hőmérsékleten ugye összehúzódik, magasabb hőmérsékleten tágul, de ugye fontos az is, hogy a semleges hőmérséklet hova jelik, és ahhoz képest mennyi a plusz és a mínusz hőingás. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogyha valahol és mínusz 10 között ingadozik egész évben a hőmérs, akkor nyilván úgy rossz öv, azért nehéz, mert ugye mínusz 20, plusz 35-40 között gyakorlatilag bármi lehet, és azért az utóbbi évtizedekben eltolódtunk a plusz irányba, tehát kérdés az, hogy egy régebbi felépítmény hőmérsékletekkel mennyire tart lépést, illetve hogy ugye az átépítése során hogyan tudnak adott esetben más semleges hőmérsékletet hozni, de sajnos ez egy valós probléma, és ugye ez is egy kontartási kérdés végső soron.
Itt közben jött Saroltától egy szintén üzenet. Nem csak az a baj, hogy késik a szegedi vonalon a vonat, hanem irritálóan elhallgatják az utasok elől, nem írják ki, és egy perccel előtte mondják csak be. A nyugatitól kőbányáig 30 perces késés nem egyszer. Köszönjük szépen. Most ugye itt vagyunk a balatoni szezon előtt, nagyjából két hónappal. Az északi balatoni szakaszon felújítási munkálatokat nemrég befejezték. Hogy mire számíthatunk az utasok az idei nyáron ezen a, nem csak az Észak-Balatonon, hanem ugye ámblok az egész Balatonon?
Hát ezt viccesen azt mondom, hogy ezt mi is szeretnénk tudni, ugyanis a déli parton, a Tilipoli egy járműves kérdésben, melyik...
Most megint akadozik a hangot, Zoli.
Tűnik, hogy ez még nincs lefocizva nyárvés közepén. Úgyhogy jó kérdés. Alapvetően azért a tavalyi, illetve az eddig megszokott menetrendi struktúrára kell számítani.
A tavalyi azért nem volt egy sikersztori.
Hát mihez képest? Tehát ez picit olyan, mint a demokrácia, hogy a legrosszabb berendezkedés, leszámítva a többit, amit már próbáltunk. Tehát, hogy a hát lehet mondani azt, hogy a mostani struktúra nem jó, de az az igazság, hogy még mindig ez a legkevésbé rossz azok közül, amit eddig próbáltunk. Tehát én még azt mondom, hogy a mostani menetrendi struktúra mind a déli, mind a balatoni vonalon még talán az eddigi legjobb, amit én a pályafutásom alatt láttam, és nehezen látom azt, tehát, hogy lehetne jobbat csinálni. Ugye mind a két balatoni vonalnak van egy olyan problémája, hogy egyvágányos jelentős hosszban.
Igen.
És ebből kell főzni. és főleg azért az Észak-Balatoni vonalon van egy-két olyan állomás köz, ami hosszú. Tehát nehéz vele jól játszani. Igen, tehát ez azért meghatározza a lehetőségeket.
De ott általában a tapasztalatom az, hogy azért jobb minőségű kocsikat meg mozdonyokat tesznek, nem? Vagy ez nem igaz?
Persze, hát a Balaton az kirakat, tehát a nyári Balaton az kirakat, nyilván ezt a cég is így kezeli, tehát oda azért összeszednek mindent. Erről tudnék egyébként mesélni, mert ilyenkor van az, hogy Bécsbe meg nem jut a Eurocity-kre kocsi és heringes konzerv van. Az étkező kocsikat eleve a balatoni szezon kezdetével elfelejtjük Bécs felé, a minden vonatból kiszednek legalább egy vagy két másodosztály, tehát minden megy. Ilyenkor minden megy a Balatonra, ami vállalható, tehát ezen nem kell meglepődni.
Oké, még arra gondoltam, itt a beszélgetésünk vége felé kicsit csurgassuk a nyálunkat, hogy ki beszél a háttérben?
Hogy?
Ki, gyerek hangot hallottam.
Ja, nem az enyémek most.
Ja, jó, oké. Neked hány gyereked van egyébként? Kettő?
Nekem négy van egyébként.
Négy? Akkor amikor elkezdtük együtt dolgozni, akkor hány volt?
Akkor három volt.
Akkor mindenképpen lemaradtam. Jó. Szóval, az érzésem az, meg ahogy én így nézegettem, meg ahogy például az oldalatokat a regionalban.hu-t is nézegettem, azért a világ vasúti rendszerei folyamatosan fejlődnek. Hogy összetudod így foglalni, hogy most, hogy a világ vasútjai hova tartanak, és ebből mi lenne ideális, vagy mi lenne, amit úgy, milyen jó lenne, ha Magyarországon is lenne?
Hát ez egy nehéz kérdés, így, hogy világvasútjai, így ezzel nehéz olyan szempontból mit kezdeni, hogy nagyon eltérő megközelítéseket látunk az egyes földrészeken, vagy országokban. Ugye Európához a legegyszerűbb viszonyítani, mert mégis kulturálisan, meg földrajzilag is ugye itt vagyunk.
Tehát akkor most a kínai mágnes vasutakat hagyjuk, ugye? Amit egy év alatt felhúztak egy kontinensi hálózatot.
Nem mágnes. Azért a kínaiak sem annyira őrültek. Tehát azért ott komoly hozban nincs mágnes. Ők a hagyományos nagysebességűben nagyon erősek. De ugye az egy megint egy másik koncepció. Náluk nem volt hagyományos hálózat tulajdonképpen, vagy nagyon gyért. Tehát, hogyha a kínai vasúthálózatot 30-40 évvel ezelőtt megnézzük, rettenetesen gyér ahhoz képest, ami Európában megszokott. Tehát ők ugye zöldmezősen csinálták ezt a nagysebességű csodát, amit az elmúlt 20 évben csináltak. Tehát az Európában nem működik az a megoldás. Ugye náluk nem voltak 100-150 éves nagy fejpályaudvarok, központi állomások, nagy városokban. Tehát ez a műfaj nem létezett. Tehát ők megválasztották, hogy hol fogják tenni a vasútállomást a város szélére vagy a város közepére. Európában rengeteg adottságra építünk. Észak-Amerika ugye megint más, de ha az európai trendeket nézem, én továbbra is az integrációt látom, ugye a tarifális integráció, próbálkozunk ugye a nagysebességgel, az átjárhatósággal, a tramtérrendszerek, illetve a minél átjárhatóbb, minél több átszállási kapcsolatot adó rendszerekkel. Tehát tulajdonképpen ezt tekintjük a trendnek, ugye a modern járművek, a menetrend, tehát az ütemes menetrend, a sűrű közlekedés, a kínálati közlekedés, az üzemidők kiterjesztése kora reggel este. Tehát gyakorlatilag az, hogy az egyéni közlekedésnek egy minél átfogóbb, ajtótól ajtóig terjedő alternatívát tudjon nyújtani. Ez mondjuk az európai trend, és nyilván ebben nem mindenki illeszkedik, de a legtöbb ország azért elvi szinten legalább efelé próbál menni.
Mi még nem?
Mi nem? Hát igen, nem. Az az igazság, hogy vannak szakemberek, akik efelé próbálják nyomni a rendszert, viszont sajnos a főleg a közlekedés politikai ellenhatás az nagyon más. A közlekedés politikai ellenhatás az utóbbi időben, de mondhatom azt, hogy az elmúlt 30 évben szinte mindig, inkább az volt, hogy tudjuk-e valahogy olcsón, hogy ne legyen belőle balhé. Tehát balhé nélkül olcsón letudni. Na, ez tök jó, ezt most így összetudtam foglalni.
Igen, de azért balhé volt most. Meg hát most folyamatosan balhé van, nem?
Politikai balhé. Tehát ez a bezárják a mellékvonalamat, ez ugye 20 évvel ezelőtt ebből még iszonyatos politikai balhé volt, most már nincs. Tehát most például egy mellékvonal bezárás teljes csendben le fognak tudni vezényelni. 20-25 éve ilyenkor még kiment az illető képviselő, meg az ellenzéki képviselő, meg az árnyék kormány, jó, az nem volt, de mindegy. Tehát akkor mindenki megtalálta a vasútállomást, volt belőle újságcikk balhé. Most ugye már nincsen ebből balhé. De mindig ez volt valahogy, ha megnézed a Kóka János féle mellékvonal bezárást, a korábbiakat, vagy nem is a mellékvonal bezárás, egyáltalán a fővonali fejlesztések, vagy a fővonali fejlesztések hiánya, a hálózatos gondolkodás, mindig az volt inkább a politikának a vezérelve, hogy valahogy olcsón fű alatt letudni ezt az egész közösségi közlekedés bulit. Sose volt ez. Tehát ezt sosem lehetőségként látták, ezt mindig egy ilyen letudandó nyükként látták, hát mint az egészségügyet tudott.
Köszönöm szépen. István közben írt nekünk egy kalausztól hallottam a fanyar viccet, írta. Miért lassú a MÁV? Hogy fenntartsuk a Nagy Magyarország feelinget. Ez így zárásként azt hiszem.
Ezt még nem hallottam. Kalausztól hallottam.
Kalausztól hallottam. Ezt esetleg akkor ti is kiírhatjátok a regionál bánra. Köszönjük szépen.
Figyelj, de egyébként ez a lassúság, ez relatív. Tehát erről tudod, erről mindig szoktunk beszélni. Hogy
minek van ezt a költözni, erre mondják, nem?
Igen, de ajtótól ajtóig kell ezt azért nézni, de igen, értem.
Nagyon szépen köszönöm Magyari Zoltánnak, a regionalbán.hu újságírójának, szerkesztőjének, hogy válaszolt itt ezekre a kérdésekre, amely nem egy könnyű dolog, ez egy bonyolult hálózat még így fejben tartani is, hogy mi történik itt a MÁV-nál. Köszönjük szépen, Zoli! Fontos változás lépett életbe a forgalmi engedélyek terén, és akkor most váltunk autós témára. Április 1-től új típusú forgalmi engedélyeket vezettek be Magyarországon, melyek már nem tartalmazzák a motor számát és vagy a motorkódját. Itt fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok nem tűnnek el, továbbra is szerepelnek majd a jármű nyilvántartásban és a műszaki adatlapokon, sőt, az eredetiség vizsgálatokon továbbra is kötelezővé tették a motorszám ellenőrzését. Tehát, hogyha a motor száma vagy a kódja nem egyezik meg, akkor megmagyarázd ezt nekünk esetleg. A szakértők szerint a forgalmiban szereplő motoradatok hamis biztonságérzetet adtak, mert az egyezik, akkor az úgy rendben van. Nyilvánvalóan ez autóvásárláskor a vevő oldaláról egy fontos kérdés. És éppen ezért volt nagyon fontos, ahogy mostantól is ugyanúgy fontos, hogy még az adásvétel előtt ellenőrizzük le a motorszámot vagy a motorkódot a JSP-ben, a jármű szolgáltatási platformon. Ott a felületén elérhető adatokat olvasuk össze. Ami pedig a motorcserét illeti, na most itt van könnyítés, továbbra is be kell jelenteni egyébként, hogyha valaki motort cserél az autójában, de már nem kell új forgalmit és új törzskönyvet csináltatni. Korábban sokan egyébként be sem jelentették ezt, a típus azonos motorcseréket, mert nem volt szankciója. Egyes eredetiségvizsgálók pedig nem is foglalkoztak a motorszámmal, mert a motorkód egyezett, kész, ügy lezárva. Tehát a kevesebb papírmunka ellenére, ezt szeretném kiemelni, nagyon fontos az éberség autóvásárláskor, meg eladáskor. A motorszám továbbra is egy fontos azonosító marad. Mit gondol előre Szörényi András, a vezes.hu újságíró? Szervusz, András!
Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Csökkent az adminisztráció, ugye? Jogalkotóknak ez is volt a célja állítólag.
Igen, egyszerűbbé tették az életet, de valóban ezek a motorszámok, egy csomó autógyár már rég nem ad meg motorszámot, tehát én most megnéztem, az idén 30 éves dízel kombi autómnak még volt motorszáma, mint egy 14 jegyű, egy csomó kocsinak meg most már nincs, és csak egy ilyen 3-4 jegyű motorkódja, tehát ez nem volt meg kifejezetten életszerű, hogy egy motorszámot nem mindig ütnek be, vagy illetve égetnek be akár ilyen pöcsözéssel az öntvényekbe, hanem egyszerűen csak egy motorkód szerepel ma már a legtöbb autóban. Tehát ez egy abszolút anakronisztikus dolog volt, ehhez ragaszkodni. Igen. A régi autóknál még van motorszám, de ott is egyébként az okozhat problémát, mert ugye egyszerűen az öntvénytérő környezeti hatások miatt ezek sokszor elhalványulnak, hogyha az embernek kell nagyon megcsiszolni, hogy láthatóvá tegye, akkor esetleg kicsiszolhatja az egészet, akkor még rosszabbul látható. Tehát szerintem is azért egyszerűbb lett az élet, és valóban kicsit igazodunk ahhoz, hogy a technika már nem ott tart, hogy az autógyártás, mint 30 évvel, amikor még motorkódok helyett motorszámokkal kellett vesződni.
Igen, tehát is a biztonság az nem ettől függ, ahogy így a hír alapján az előbb mondtam, hanem nézzük meg a jármű szolgáltatási platformon, olvassuk köszön, stb. Stb. Tehát az fontosabb, mint hogy most félig nem látható az olajtól, a megkopástól, a megkoptatástól számokat próbáljuk ott behasalva összeolvasni. Sőt, egyébként csomószor egyébként a vizsgákon azért nem is foglalkoztak vele, mert olyan nehezen volt megtekintető a motorszám. Tehát, hogy ilyen is volt.
Hát ez olyannyira így van, hogy én voltam olyan oldtimer vizsgán, egy viszonylag fiatal autót kísértem, most 30 éves autót néztem meg, hogy megy át az OT vizsgán. Sőt, egy ideig vesződtek vele, hogy lefényképezik, aztán látták, hogy sehogy nem bírják oda azt a kis apró fényképezőt se, meg egy telefont se betolni, mert se nem fókuszált, se nem látták, nem tudom én, mivel kellett volna tükörrel kiolvasni, ennyit nem vesződtek, aztán hagyták az egész motorszámot a fenébe, és elfogadták, hogy biztos jól van az úgy. Tehát tényleg ez ennek túlhaladt már az idő szerintem.
A műsor elején még próbáltam összefoglalni, mi lesz a téma, csak akkor itt kicsit rám zúdult a probléma, hogy az előző vendég, akit így telefonon beszélgettünk, Magyari Zoli, nem volt meg, és akkor így még jobban össze-vissza beszéltem a nagyobb átlagnál. Tehát most arról beszélgettünk majd Szörényi Bandival, hogy minthogyha az olcsó egyéni mobilitás lehetősége, bár ez egy bonyolultabb, így ez egy tágabb fogalom, mert itt bitterül az autóbérlés is benne lenne. Tehát, kezdem előről. Tehát a lényeg az, hogy mostantól olyan érzésem van, hogy már nem lehet annyira olcsón autót venni. És ez nem csak érzés. Talán 4,5 millió már majd, hogy nem az alsó határ, amit új autóként meg tudunk venni. Hát mi lesz itt? Tehát, hogy egyre drágábbak az autók, mert egyre nagyobb az elvárás, a technológia fejlődik, de nem az a technológia, ami az olcsóbb gyártás felé mutatna. Tehát mi hova vezet mindez, drága Mrs. Lipton?
Igazából ez a 4,5 millió, ami induló ára, az sajnos már most sem érvényes, pont tájékozottam a beszélgetésre készülve, hogy a magyar piac legolcsóbb új autója hagyományosan a Mitsubishi Space Star alapverziója volt 4.444.000 forintért, vagy 4.440.000 forintért, és ez már nem rendelhető, tehát már ebből is csak ebből a kocsiból összesen 2-3 havi készlete van a kereskedőknek, meg az importőrnek, és ez is már legalább 5 millióról indul, hogyha ez eltűnik mondjuk nyár közepére ez az autó, akkor már legalább 6-7 millió forint lesz az a legalsó ársáv, amennyire egy 0 kilométeres új autót meg lehet venni, és ezek is ugye nagyon-nagyon picurka autók. Tehát ugye a gyártók egyrészt vonulnak ki ezekből a kategóriákból, tehát hogyha megnézzük, hogy hányféle kiskocsi szűnt meg, legelőször is ugye a városi mini autók, tehát a Volkswagen Lupo, a Suzuki Alto, a Citroen C1, a Peugeot 107, a Ford K, az Opel Adam és ezeknek a kategóriája tűnt el Magyarországról, mert ezeknek ugye az ára alig volt alacsonyabb, mint az egyen nagyobb, viszont sokkal jobban használható, mondjuk 207-es Peugeot, Renault Clio, Toyota Yaris, stb. Méretkategória autói, tehát ezek miatt már kivesztek. És hát aztán most ugye az egyen nagyobb kategóriában is elég erős a fogyás, tehát ugye most már nincsen benzines Nissan Micra, kifutott ugye a Ford Fiesta, eltűnt nemrég a Suzuki Ignis is, tehát tényleg az árakat végignézve gyakorlatilag 6,5 millió alatt nagyon-nagyon apró autót lehet csak kapni. Egy legolcsóbb Swift ma akciósan a 7 millió 4-es listára jött 6,4 millió forint. Tehát, hogy itt már tartunk, hogy ezek a belépő szintek, de elég sok kis autó indul 7,5-8 milliós árcédulával.
És én olyat is hallom, ja bocsánat, visszakanyarodnék, amit itt mondtál, hogy Magyarországon. Tehát, hogy megszűntek ezek az autók Magyarországon, ez magyar specialitás, vagy inkább európai, vagy globális?
Magyarországon eleve problémásak ezek az autók, ugye itt erősen SUV orientáltságú, tehát ilyen terepjárószerű autókat szeretnek a magyar vásárlók hazavinni, akkor is, hogyha ezek még drágábbak, meg ezeket a kis autókat azért is futtatják ki a gyártók, mert nem tudnak velük pénzt keresni, tehát ezeknek már olyan, hiába emelkedik számunkra szédületes magasságba az ára és vagy irreális szintre az áruk. Annyi fejlesztést kell ezeknek is tartalmazniuk, olyan sok funkcióval kell bírniuk, ilyen például az üzemanyagfogyasztásnak a továbbítása az Európai Unió gyűjti, hogy melyik autó mennyit fogyaszt a valóságban, és ezzel össze tudják vetni ugye a katalógus fogyasztással, és akkor így tájékozódhatnak az ügyfelek, hogy mennyit a papíron mért fogyasztáshoz képest 4 autónak a valós fogyasztása, de ezt is, hogy egy komoly fejlesztést igényel. És már nagyon sok kiskocsiban is van adaptív tempomat, ami radarral nézi, hogy mennyiben az előttünk haladóhoz, hogy lehet hozzáigazítani a sebességet. Kötelező mindegyik autóban a vészfékező rendszer, ami a gyalogosokra, a kerékpárosokra vagy más járművekre reagál, automatikus vészfékezése, ami speciál egy nagyon-nagyon jó dolog, de van mondjuk sávban tartó, sáv elhagyás figyelő, éberségfelügyelet, hogy éppen hányat pislogunk és elalszunk el a volán mögött, ami megint nem haszontalan, de ez nagyon-nagyon megdrágítja összességében az autókat. Ráadásul ugye a gáz utolán kezelés, tehát az emisszió csökkentés is komoly költségeket ró a gyártókra. Ezt a kiskocsik nem nagyon bírják el, tehát hogy ha megnézzük, hogy mondjuk egy Ford Fiesta, meg egy Ford Transit műszaki tartalma között mi a különbség, vagy ugyanezt egy Renault Clio-ra, meg egy Renault Master-re, akkor azt fogjuk látni, hogy a sokszoros áron eladható teherautó igazából nem bonyolultabb, csak kicsit több benne, vagy valamivel több benne az acél, mint a kiskocsiban, de ugye nem az a drága egy autóban alapvetően, hogy nagyobb doboz van mögötte. Tehát így a kiskocsik jövedelmezőségének romlásával az autógyártók abszolút ellenérdekeltek, hogy ilyeneket forgalmazzanak. És hát ugye ezekben nem, ezeknek az ára nem is bírja el azt a fokú villamosítást, tehát az olyan hibrid rendszereket, amelyek a fogyasztásukat a most elvárt szint alá vihetnék. Tehát ez egy ilyen több tényező szorításában vergődnek a kis autók, nem csoda, hogy eltűnnek. Ezzel ugye a legmegfizethetőbb, legelérhetőbb autók is eltűnnek a palettáról.
De már őt is hallottam, hogy a következő réteg is veszélyben van, tehát az előző példából indulva Ford Focus, Opel Astra, Renault Megane, ezek az autók, Toyota Corolla, tehát hogy ez a réteg is egy picit veszélyben van, mert sokan, hogyha megnézik ezeknek az árát, ráköltünk még egy 500 000 vagy 1 000 000, ami most 7 vagy 8 nyilván számít, de nem olyan őrületesen, és akkor lesz egy SUV-nk, tehát sportos szabadidőautónk, ami most úgyis trendi, Európában mindenki imádja, mert ez biztonságosabb, mert magasan ülünk, meg mindenki, de most már mindenki magasan ül, úgyhogy lehet, hogy ez is közrejátszik, illetve mi az igazság ebből, hogy ez a következő réteg is, tehát az Astra, Focus, Megane réteg is veszélyben van.
Itt is vannak búcsúzó típusok, tehát pont a Ford Focus gyártása idén meg fog szűnni. Ugye 98 óta volt velünk ez a típus, 27 éven keresztül, ha jól számolom. Tehát ez azért egy komoly érvágás, hogy ez búcsúzik a piacról, tehát komoly ügyfélbázisa is van. Rengetegen vették céges, vagy csak családi autónak. De ez a kategória azért véletlenül még legalább egy modellciklust ki fog bírni, ugye a mai autóiparban olyan 5-7-8 év legfeljebb egy termékciklus, és elég sok autógyártó reagál úgy, hogy mondjuk nem fejleszt ki új típust, de a meglévőt azt még egy-két modell frissítéssel gyártásban vagy palettán tartja, de ez lesz a sorsa a Seat Ibizának is, amit még nem fognak leváltani más belső égésű motorú autóval, de még kap egy faceliftet, és akkor így még pár évet kibír, és akkor így még eldőlhet, hogy amikor majd kiderül, hogy pontosan milyen emissziós előírások vonatkoznak az európai autókra, illetve milyen autókat lehet majd értékesíteni, tényleg lesz ez a 2035-ös belső égésű motorú autók forgalomba helyezésének a tiltása tényleg életbe lépve, addig az autógyártók gondolkodhatnak, és ugye nem kell befektetniük egy komplet új modellbe annak a gyártósoraiba. Tehát egész különböző stratégiát követnek a márkák. Van, aki mondom, a meglévő autót hiába öreg, akkor is futtatja még tovább, hogy még valami pénzt keresse rajta, meg legyen ajánlata abban a kategóriában. Aztán van, ami meg visszatér elektromos hajtása, például a Nissan Micra, a Renault Twingo, vagy a Renault 5-ös is elektromos hajtása jön vissza. Csak itt ugye az a 20 000 eurós árszint az, ami nagyon-nagyon büszkén hirdetnek az autógyártók a belépő modellekre, ami Magyarországon ugye a 27%-os rekordáfánkkal, ez már rögtön, meg hát amelyen gyenge ugye a forint az euróhoz, meg minden más devizához képest, ez már rögtön 8,6 millió forintot jelent inkább, mint egy németországi 20 000 eurós ár, az mire hazaér, az inkább egy 8,6 milliós autó lesz.
Hát meg egyelőre én ezt szoktam mondani, hogyha valaki így érdeklődik, hogy az még akinek nincs otthoni töltési lehetősége, az egy probléma csomagot is vesz ezzel egyelőre, Tehát, hogy, mert az még szerintem, ez sem magyar sajátosság, szerintem Európa szerte még nem nagyon, lehet, hogy Skandináviában igen, de nem nagyon lehet első autónak betervezni, hogyha még az Adriára is le akarunk csusszani vele esetleg nyáron.
Hát igen, ez egyébként kényelemigény kérdése, tehát hogyha valaki egy héten megy mondjuk 200 kilométert, akkor egy mai villanyautót azt talán egyszer kell újra töltenie. Nyilván ezek a kisakus, kvázi elérhető 8-9-10 milliósra ígért elektromos autók, ezekben olyan az akkumulátor kapacitás, hogy ezzel nem biztos, hogy egy hetet lehet járni. De aki mondjuk hetente 150-200 kilométert autózik csak, és azért van elég sok ilyen ember, annak bőségesen már most is heti egy töltéssel a villanyautó kiszolgálja az igényeit. Tehát szerintem sokkal, vagyis mi a racionálisabban kell ehhez közelíteni, és inkább arra az egyhetes nyaralásra kocsit bérelni, vagy kölcsönkérni, vagy cserélni valakivel, mint sem erre felszerelkezni, hogy mi van, ha egyszer elmegyünk Horvátországba egy évben, vagy akár háromszor kirándulni. Tehát a villanyautó saját töltési lehetőséggel ideális, ha az nincs, akkor is egyébként lehet megoldás valakinek, csak hát ugye írtózatosan drágák ahhoz képest, amilyen szállító kapacitásuk van, bár ahogy a benzinesek drágulnak melléjük, ez az érsek, hogy lassan-lassan tényleg összeér az áruk, és nem azért, mert az elektromos autók akkumulátor olcsóbb lesz, és lemegy az áruk, hanem azért, mert minden más felér felkülszik.
Feldrágult hozzá. Azért
még így is van nagy árkülönbség, tehát azért ez a villanyautó annyiba kerül, mint a belső égés, ez még mindig csak arra igaz, hogyha mondjuk az Opel Corsa csúcsmodelljét 8 fokozatú automata váltóval túl, hogy benzines motorral összevetjük a legolcsóbb elektromos verzióval, ott lehet egy viszonylag szűk, mondjuk 20% árkülönbség, de hogyha egy belépő benzines kiskocsit vetünk össze egy belépő elektromossal, akkor még mindig azért kiáltó a árkülönbség között.
Most nekem egy pici furcsa ellentmondás kirajzolódott itt a válaszaid alatt. Tehát az Európai Unió egyfelől harcos a szén-dioxid kibocsátás csökkentésével kapcsolatban, másfelől pedig valahogy a politikájuknak következményeképpen megszűnnek a kis autók, és egyre nagyobb, tehát értsd, nagyobb környezetterheléssel rendelkező autók kényszerülnek az utakra. Most ez megváltozik majd az elektromos autózás térnyerésével? Tehát ott visszajönnek esetleg a kisebb autók? Vagy ott is iszonyat nagy patárokkal fog járkálni, és jaj, de jó, mert zöld autókkal járunk, csak mondjuk egy kicsit nekem kontraproduktívnak tűnik az, hogy ezek iszonyatosan nagyok, tehát az sokkal több energia kell azok mozgatására ugyanúgy.
De én azt hiszem, hogy az autógyártók meg az Unió sem őszinte abban, hogy azt a fajta kényelmet, hatótávot elektromos autóval egy az egyben megvalósítani, amit most élvezünk a belső égésű motoros kocsikkal, azt irreális elvárni. Tehát igazából az lenne jó, hogyha eldöntenénk, hogy városi közlekedésre, rövid utak megtételére, akár agglomerációs ingázásra alkalmas elektromos autókra van szükség, és ne akarjunk 3-4-5-6-800 lóerős nem tudom én, hatalmas akkumulátorokkal ellátott autókat használni azon kocsik kiváltására, amelyik alapvetően hosszú távokat futnak. Tehát az egyik az nagyon-nagyon jó az elektromos hajtás, rövid utak megtételére, városi közlekedésre, elővárosi közlekedésre, de nem érdemes azt kipréselni belőle, mert borzasztóan környezetszennyezővé válik. Tehát gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy akkumulátor legyártásának hány tonna CO2 terhe van, és hogyha ezt a kocsit mi nem arra használjuk, hogy tényleg megtegyünk vele gyakran 3-500 kilométert, ami egyébként már megfelelő belátással kellően lassan, tehát 110-et tartva jó időben ezekkel az autókkal már lehetséges, hanem arra, hogy használjuk ezeket az írtózatos akkumulátorú 60-80-100 kWh akkumulátorral szerelt kocsikat, hogy pötyögjünk velük mondjuk 5-10-20 kilométert egy nap, vagy akár 40-50 kilométert egy nap, akkor ez egy abszolút overkill, amire fölösleges és rettentően környezetszennyező ilyen autókat használni, hiszen nem használjuk ki az autóknak a kisebb szén-dioxid kibocsátással megtehető útpotenciáját, tehát nem használjuk ki azt a hatótávot, amire szolgáló akkumulátorral megvettük, amit ehhez legyártottak. Tehát így aztán végképp tragikus szerintem egy elektromos autónak a környezeti mérlege, hogyha mindig mindent figyelembe veszünk. De az a baj, hogy itt ugye olyan hitvitákba bonyolódnánk, hogy ebben nagyon nehéz igazságot tenni. Mindenesetre szerintem a pont még megfelelő és észszerűen szűk akkukapacitású elektromos autókkal lehet csökkenteni valamelyest a környezetszennyezést, és nem azokkal, amelyek tényleg mind teljesítményben, mind súlyban mint pedig a kapacitásban a igényeink csak csekély százalékát lefedő hosszabb utakat célozzák, uh-huh. mert egyszerűen az túlzás.
Oké, még van 4 percünk, hogy beszélgessünk kicsit egyfajta alternatíváról, ami még az olcsó egyéni mobilitást keresőknek mencsvár lehet, a használt autó. Amikor tehát korábban így a Covid környékén beszéltünk, akkor emlékeim szerint 800 000 forintos határt lőttél be arra, hogy az alatt már ne nagyon kereskedjünk, találhatunk autót, de több problémával. Most hol van ez a határ? Egyáltalán jól emlékszem, hogy 800 000-re? Sávot
mondani felelősséggel, mert lehet, hogy nem tudom, 7-800 000 forintért is ki lehet fogni olyan autót, ami jó, de az igazság, hogy ugye a kocsik áremelkedése miatt az, ami volt, az a 800 000 1 millió, és az felment 1,5-2 millióig, tehát én azt mondom, hogy ugye nem szabad megérni a kocsik korától, tehát hogy ennyi éves, ennyi kilométer van benne, annyi kilométer, tényleg érdemesebb inkább a karbantartottságát meg az állapotát nézni. Én azt mondom, hogy olyan 1-1,5 millió forint között is lehet olyan kis autót találni, amely nem hajlamos rozsdásodni, csak ehhez ugye nem a piac tárjait, a dél-koreai meg japán autókat kell feltétlenül keresni, hanem el kell gondolkodni azon, hogy egy francia-olasz autó is lehet egyébként megbízható és működőképes, akkor meg az ársáv, hogy is mondjam, határait figyelembe véve. Tehát, hogyha valaki egy menőmárkától akar, nem nagyon öreg, nem nagyon-nagyon sok kilométert futott autót, akkor 2-2,5 millió forint alatt nem nagyon van erre esélye. Úgyhogy hajlandó elgondolkodni japán helyett, mondjuk olasz vagy francia márkákban is, akkor ott azért ez a sáv ez lényegesen lejjebb tud menni.
Ez így még a franciát nem is, de így az olasz autó halatán egy kicsit felsziszentem így magamban. Tehát azért jobb, vagy dobjuk le ezeket a sztereotípiákat?
Záródott az olló ahhoz képest, mint ami mondjuk 30 éve volt megbízhatóságban, minőségben a különböző autók között. Tehát nagyon sokszor azt tapasztalom, hogyha ugyanannyi pénzből veszünk egy sokra tartott magas ázsiói japán autót, meg egy olasz, meg egy franciát, akkor végül a kisebb presztízsű márkákkal jobban fog járni az ember, mert egy sokkal jobb állapotú autót kap ugyanabból a pénzből. Uh-huh. Én nem azt mondom, hogy mondjuk egy Honda Jazz nem jobb autó, mint egy, nem tudom én, Renault Modus, vagy ilyen primitív példát hozzak, de ugyanannyi pénzért sokkal jobb Modus lehet venni, mint Honda Jazz, az egészen biztos, nem beszélve arról, hogy a Modus nem is fog egyébként rozsdásodni, hiszen kiváló korrózióvédelme, mint oly sok francia és olasz autónak, messze verik sok szempontból a német, meg a bőven-bőven a japánokat, amelyek még mindig vannak bőségesen problémáik ezzel. Tehát tényleg érdemes egy kicsit kijebb nyitni a tágabb perspektívából, uh-huh. vizsgálni a használt autókat, és elgondolkodni olyan kocsikban is, amelyeknek nem olyan nagyon magas a presztízsük, mert attól az még azért a pénzért, amit rá tudunk szállni, lehet értelmes autó.
Oké. Hát szörény úr, van 1,5 millió forintom. Akkor azért most mit tudok venni?
1,5 millióért? Attól függ, hogy mi a cél, hogyha kiskocsit vennél, akkor én egy 3-as Renault Clio-ba beülnék esetleg kombiba, uh-huh. valami X-ívó benzines motorra, és elautóznék a naplementébe elégedetten és vidáman. Annyiért már nagyon jó Ford Fiesta-t, vagy hát nagyon jó minden esetre valamilyen 2004-es Ford Fiesta-t is meg lehet vásárolni a 2008 utáni generációból. Én megkockáztatnám, hogy a Volvo V50-esek, amik ugye Ford Focusra épülnek, kombi karosszériával, élhető csomagtérrel, szép belső térre, jó felszereltséggel, azok is már elő-elő fordulnak ebben az ársávban. Hát azt ugye el kell dönteni, hogy dízelt megvársz-e kockáztatni, vagy sem, de alapvetően tényleg az embernek végig kell gondolnia, hogy mire van szüksége, mire nem.
Persze. Jó, csak arra voltam így kíváncsi, hogy nagyjából mi. És még fél percünk van. Hát egyszer csak ezek az olcsó használt autók is elfogynak. Mi lesz akkor velünk mondjuk 2-3 év múlva?
Hát a használt autó utánpótlás forrása jelenleg is már Nyugat-Európa, tehát igazából az itteni hiányt az itt el nem adott, meg nem vett új autókból, meg nem képződő használt autókat nyugatról lehet pótolni, tehát tényleg 100 000 fölötti.
De mi lesz 2-3 év múlva?
3 év múlva ugyanígy nyugatról fogjuk importálni a használt autókat, mint most, mert a hazai forrás az nem elégíti ki sem mennyiségben, sem minőségben ezeket az igényeket. csak hát ugye az a baj, hogyha a forint még többet rúgik, akkor ugye már egyre kevésbé éri meg ezeket hazahozni, nem csak kereskedőknek nem, hanem a magánautósoknak sem. Tehát aki ilyen 1 millió forint körüli kategóriában gondolkodik, az inkább nézzen először itthon is, menjen el több autót, nem hogy belevágjon a nyugatba.
Nagyon szépen köszönöm. Szörényi Andrást hallották, a vezes.hu munkatársát, újságíróját, szerkesztőjét, mindenesét, aki összefoglalta nekünk ezeket a fontos információkat. Önöknek köszönöm a figyelmet, jövő héten folytatjuk. Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.